Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. 93 milliárd dollár kárt okozott volna az Egyesült Államoknak, ha az Európai Unió a kínaiak túlterjeszkedése ellen kitalált kereskedelmi gazdasági korlátozásokat fordítja az USA ellen, ahogyan erre a napokban több európai vezető is célzott. Flam László történész szerint emellett az is a tárgyalóasztal mellé vihette Trumpot, hogy az USA államadósságának egyik európai szereplője kiszállt a finanszírozásból, amelynek komoly üzenete van. A skandináv szakértőt Tatár Tímea kérdezte.
A második világháború után itt ez az 1951-es kétoldalú szerződés Dániával jelenti az egyik ilyen alapot, tehát ez azt foglalja magában, hogy a háború idején az amerikai hadsereg használta Grönland szigetét, és most is van még egy ilyen amerikai támaszpont a sziget északi részén, ami amerikai kezelésben van, amerikai irányítják, viszont kevés számú csapat állomásozik ott. Tehát itt van ez a jogi szál. Valójában ez jelenti a jogi alapot bármiféle amerikai igénynek a továbbvitelére, tehát a meglévő keretek között.
De most nincsen háború.
Háború nincsen, maga ez az egyezmény is arról szól, hogy a szigetnek a biztonságát, a védelmét az Egyesült Államok is garantálja olyan helyzetben is, amikor nincs háború. De ennél egyébként sokkal súlyosabb szerintem maga az egész politikai keret, tehát engem nem a jogi része aggaszt ennek a grönlandi szagának, hanem a geopolitikai kihatásai, hiszen ebben a NATO is érintett eléggé vastagon. Sokat beszélnek Oroszországról, feltételezett kínai jelenlétről. Ami számomra viszont most megnyugtató, az az itt a legfrissebb fejlemények, hogy diplomáciai tárgyalásos úton próbálják most rendezni Grönland ügyét, tehát itt a hivatkozott megállapodást fogják továbbfejleszteni, és ugye ezt mondta a dán miniszterelnök asszony is, Mette Frederiksen, hogy ez mindenki számára elfogadható, tehát Grönland az Egyesült Államok és Dánia számára is, hogy inkább egy ilyen NATO-n belüli együttműködést fognak továbbfejleszteni, amely együttműködés ezen a védelmi megállapodáson alapul, amit említettem. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy a Trump se úgy hagyja el itt a tárgyalóasztalt, hogy Egyesült Államok itt presztízs veszteséget szenvedett volna, ezért mondja azt, hogy megye megvalósul az, hogy mindent el tudunk érni Grönlandon, és nem is kell érte fizetnünk. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az amerikai támaszpontot továbbfejlesztheti, küldhet NATO-n belül amerikai csapatokat.
Tulajdonképpen erre eddig is lett volna joga, nem?
Erre eddig is lett volna joga, csak a beszédtónusa az, hogy megszerezzük Grönlandot, és az a fenyegető hangnem, amit az európai szövetségesek is felfedezni véltek e mögött, hogy egyszerűen katonai eszközökkel is megszerzi az Egyesült Államok Grönlandot, tehát röviden megszállja. Ez sokak számára valós félelmet is generált. Igen, idáig is megtette volna az Egyesült Államok, de nem a diplomácián, és nem tárgyalásos megállapodásokra helyezték mindig a hangsúlyt, hanem nyíltan egy katonai megoldást mindig lebegtették, mint egyfajta opciót.
Ha volt jogalapja, akkor mi volt az értelme ezeknek a burkolt vagy kevésbé burkolt fenyegetéseknek?
Trump nyilván arra is számított, hogy a meglévő jogi alap ellenére az európai szövetségesek nem fogják a szigetet teljes amerikai ellenőrzés alá bocsájtani. Szerintem a diplomáciai jogi megoldás, a szuverenitás, az önrendelkedés, a nemzetközi jog, ez az európai NATO részről megfogalmazott követelés. Ez volt eddig is, most is az. Az Egyesült Államok részéről pedig elsősorban az, hogy az Egyesült Államoknak van igénye, van jogi alapja arra, hogy a grönlandi jelenlétét fokozza, és a nagy kérdés az az, hogy ezt a jelenlétet gazdasági, katonai, vagy mindkettő értelmében gondolta, és hogy milyen úton próbálja ezt elérni. Úgyhogy ez volt az óriási különbség a két fél között. Én azon lepődtem egyébként meg, hogy a háború utáni kétoldalú védelmi megállapodás az eleve adta magát, hogy ezt a helyzetet kezeljék. És én arra is gondoltam az elején, és vártam azt a hírt, hogy a NATO-n belül fogják ezt megoldani, ezt az egész ügyet, ezt az egész konfliktust. Tehát ami most is történt a végén. És az az egész történetben még egy szerintem tanulságos dolog, hogy mindenki próbál most úgy hozzáállni a mostani megoldáshoz, hogy ez egy hosszú távú dolog lesz. Tehát itt a védelmi megállapodáson belüli együttműködést fokozzák, amerikai jelenlét fokozódik a sziget egyes részein, és az európaiak, az európai NATO szövetségesek megpróbálnak ehhez alkalmazkodni, ezt tolerálni. Ez valóban egy opció most. A kérdés, hogy mennyire fog működni, mert kiszámíthatatlan a világpolitika, és egy kialakuló új világrendnek vagyunk a tanúi, és itt bármikor bekövetkezhetnek olyan események, ami az északi sarkvidéki régiót is érintik, és amennyiben Trump lesz még mondjuk hatalmon egy másfél éven belül, akkor ezek az eseményeket Trump értékeleti úgy, hogy ezek miatt egy új megközelítés kell, új megoldás kell Grönland számára, és útba dobja a mostani jogi szerződéses megalapodást. Eléggé bizonytalan a helyzet. Szerintem is a mostani megalapodás viszonylag a legjobb, reális, reálisabb, mint bármelyik más megalapodás, mert most mindegyik fél szóban is támogatja, de hogy mi következik egy év múlva, másfél év múlva, ezt megint nem lehet kiszámítani, és Grönland példáján is láttuk, hogy egy év után visszatért ez az egész téma, sőt fokozódott majdnem addig, hogy egy NATO-n belüli konfliktus alakult ki.
Ön szerint mi lehet annak a hátterében, hogy az amerikai elnök félretette az erő politikáját, és mégiscsak tárgyalóasztalhoz ült?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én meglátásom szerint az európaiak, pontosabban az EU által egyrészt ez a gazdasági kényszer elleni eszköz, amit eredetileg a kínai fokozódó beruházásoknak a megregulázására találtak ki, ezt gondolták az EU részéről most Trump ellen fordítani. Ha már úgyis megvan az az eszköz, akkor miért ne használjuk fel más hatékony módon is. És ez a kereskedelmi, gazdasági fegyver, ez ugye valóban komoly károkat okozott volna az amerikai kivitelnek. 93 milliárd dollárnyi összegről van szó. Ez biztos elgondolkodtatta Trumpot, ez az egyik dolog. És a másik szintén egy gazdasági, pénzügyi téma. Ugye nemrég volt az, hogy az egyik dán nyugdíjbefektetési alatt meg kiszállt az amerikai államadósságnak a finanszírozásából, hiszen az amerikai államadósságnak a döntő része az európai befektetők kezén van, és hát most az államadósság finanszírozásából már kivonult egy kisebb szereplő, eléggé kis arányokról van szó, de ez mutatja egyébként azt, hogy Trump ellen be lehet vetni kőkemény fegyvert, aminek tényleg mérhető, kiszámítható pénzügyi következményei vannak az USA-ra nézve, és Trump összerakta ezt a puzzle-t, tehát valóban sérülékeny egy az Egyesült Államok pénzügyileg, és az európai partnerek, mint egy utolsó ilyen atombomba-szerű megoldást. Most ezt meglebegtették, hogy mi ezeket be fogjuk kérembetni, hogyha Grönland ügyében az Egyesült Államok komolyan katonailag be fog avatkozni, vagy meg akarja szállni a szigetet. Szerintem ez van a visszakozás mögött, és ezért volt az, hogy Davosban elég rövid idő alatt a Rutte NATO főtitkárral összetudták hozni ezt a már említett védelmi megállapodáson alakuló együttműködésnek a fokozását. De Trump ezt ugye úgy állította be, mint egy győzelem, de szerintem hát minden győzelemnek ára van. Én annak örülök, hogy mondom, nem katonai megoldás következett be, De nem zárom ki annak a lehetőségét, mert kiszámíthatatlan a világpolitika, hogy egy vagy másfél év múlva, vagy hamarabb mi fog történni. Hát ne felejtsük el, a történetnek részese Oroszország is. És az arktikus északi régióban az orosz jelenléttel számolni kellett, most is számolni kell, és az orosz-ukrán háború után pedig még nagyobb mértékben oda kell figyelni, hogy mi fog történni az északi régióban. Ugye az ásványkincseknek a kibányászása, földgázkészletek, a hajózás, a klímaváltozás, tehát ez mind az a tényező, beleértve az orosz-ukrán háborút is, ami miatt az orosz jelenléttel fokozottan számolni kell az arktikus régióban is. És ha itt bármilyen komoly esemény következik be, vagy egy új krízis helyzet alakul ki, akkor kérdéses az, hogy Trumpot mennyire elégítette ki a jelenlegi megoldás Grönlanddal kapcsolatban. És lehet, hogy azt felül fogja írni. Tehát most már semmilyen elemzőtől nem áll távol az, hogy azt mondja, hogy itt annyira kiszámíthatatlan minden, hogy amit ma mi egy nagyon jó megoldásnak könyveltünk el, legyen az Grönland, legyen az bármilyen más egyéb nemzetközi konfliktus, az holnaptól már nem jó, és ki kell dobni az ablakon, és egy teljesen új struktúrát, egy új megoldást kell találni. Hát ez Grönlandra is érvényes.
Flam László történészt, skandináv szakértőt hallották. Oroszország figyelemmel kíséri Grönland ügyét, de nem avatkozik bele. Moszkvának nincsenek tervei a sziget elfoglalására, jelentette ki Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, nemzetközi sajtótájékoztatóján. Arról is beszélt, hogy előnyös Oroszországnak, ha a MOL megveszi a szerb NISZ olajcég orosz többségi tulajdonát, Varga Mónika összefoglalója.
3 órán át tartott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szokásos éves nemzetközi sajtótájékoztatója. Az egyik fő téma az orosz-ukrán háború volt. Szergej Lavrov az orosz tudósítások szerint arról beszélt, hogy Moszkva mindig támogatta az ukrán válság megoldását. A nyugat ugyanakkor megpróbálja aláásni a megállapodást. Szerinte az európai politikusok komolyan készülnek egy Oroszország elleni háborúra. Kifogásolta, hogy Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök és Európa hisztérikusan próbálják ráerőltetni az amerikaiakra a fegyverszünet gondolatát, hogy Ukrajna újból felfegyverkezzen és lélegzethez jusson. Azt mondta, a Donald Trump vezette Egyesült Államok az egyetlen ország, ami nem csak megértette az orosz fél érdekeit, de olyan megoldásokat is javasol, amik figyelembe vennék a jelenlegi válság kiváltó okait. Az orosz külügyminiszter a RIA Novosztyi beszámolója szerint ugyanakkor a jelenlegi amerikai kormányzat intézkedéseit következetlennek nevezte a nemzetközi biztonság és a nemzetközi joghoz való hozzáállás kérdéseiben. És azt mondta, az Egyesült Államok venezuelai támadása brutális fegyveres invázió volt. Grönland kapcsán pedig kijelentette, a sziget nem Dánia természetes része. Oroszország figyelemmel kíséri Grönland ügyét, de nem avatkozik bele, hangsúlyozta.
Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китайской Народной Республики.
Nincsenek terveink Grönland elfoglalására. Szerintem Washington is tudja, hogy Oroszországnak és Kínának sincsenek ilyen tervei, jelentette ki Szergej Lavrov. A miniszter kitért az iráni helyzetre is. Azt mondta, Oroszország, Irán és Izrael felvették egymással a kapcsolatot, hogy megvitassák az Irán és Izrael közötti kölcsönös támadási tilalomról szóló megállapodás lehetőségét.
Об этом сказал, кстати, президент Вучич, когда он приехал в Давос и когда его об этом.
A sajtótájékoztatón az is szóba került, hogy a MOL megveszi a szerb NISZ olajvállalat orosz többségi tulajdonát. Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország számára előnyös, ha a Magyar Olajtársaság részesedést szerez a szerbiai cégben. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A Davoszi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott béketanács, amelynek hatásköre messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen, és a jövőben a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat. Kalapos Mihály Nagy Dávidot, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértőjét kérdezte.
A béketanács először az izraeli-palesztin, jobban mondva a gázai konfliktus kapcsán látott napvilágot, amikor Trump bemutatta a 20 pontos béketervét. Akkor azt gondolhattuk, hogy ez kizárólag egy Gázával foglalkozó, a gázai helyreállítást felügyelő szervezet lesz, de ha megnézzük a béketanács alapító okiratát, akkor azt látjuk, hogy sokkal többről van szó. Gáza például nem is szerepel már az alapító okiratban, hanem azt rögzíti ez a dokumentum, hogy a béketanács az úgy általánosságban egy nemzetközi békefórum a konfliktusoknak a lezárására és megelőzésére, tehát egy sokkal globálisabb fókuszt kapott az egész intézmény.
Meghívást kapott ugye Magyarország is ebbe a béketanácsba, de hol lehet ebben Magyarország helye?
Igen, Magyarország azáltal, hogy meghívást kapott ebbe a béketanácsba, azt gondolom, hogy a saját szerepét, a saját geopolitikai súlyát föl tudja ezáltal erősíteni. Ugye a kis és közepes államoknak klasszikusan törekvése az, hogy mindenféle nemzetközi fórumokra felvételt nyerjenek, vagy csatlakozzanak, ugye ezáltal is a saját nem túl nagy befolyásokat tudják növelni. Így van ez a béketanácsnál is, ugyanis ha megnézzük például a döntéshozatali mechanizmusát, akkor egy ország egy szavazat rendszerben működik, tehát Magyarországnak ugyanannyit fog érni a szavazata ebben a tanácsban, mint mondjuk a sokkal nagyobb Törökországnak, vagy Szaúd-Arábiának, vagy éppen az Egyesült Államoknak. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy Magyarország számára ez egy egyedülálló lehetőség, és önmagában az, hogy nem csak, hogy tagok vagyunk, hanem alapító tagok, azt gondolom, hogy ez egy kiemelt szerepbe és helyzetbe hozta Magyarországot.
A döntések egyszerű többséggel születnek, illetve mi a tagság feltétele?
A tagságnak a feltétele egyrészt meghívásos alapú, tehát meghívás alapján történik. Donald Trump legalább 60 állam és kormányfőnek kiküldte már ezt a meghívót, illetve volt ezzel kapcsolatban én is több félreérthető cikket olvastam. Nem kell $1 milliárd befizetni ahhoz, hogy valaki tag lehessen. Az elsődleges tagság az 3 évre szól. Ha valaki ezt meg akarja hosszabbítani, és állandó tag szeretne lenni, akkor kell ezt az összeget befizetni. Ezzel együtt, amit még érdemes tudni, az, hogy az elnökét a béketanácsnak, aki Donald Trump, egész életre választják. Trump ugye 3 év múlva leköszön az elnöki, amerikai elnöki tisztségről, de mégis megmaradhat a béketanács elnökeként. A döntéseket, ahogy pedig ön is mondta, egyszerű többséggel fogják meghozni a résztvevők. Annyi kitétele, hogy az elnöknek vétójoga van minden döntés fölött.
Mely országok akarnak belépni a béketanácsba? Mit lehet erről már tudni, illetve melyek nem?
Kezdem az utóbbival, mert talán az egyszerűbb. Franciaország egyértelműen jelezte, hogy ő nem szeretne részt venni ezen a fórumon. Azért elsősorban, mert úgy gondolja, hogy ez csak duplikálja az ENSZ-t, és olyan hatásköröket, olyan jogköröket szeretne magának tudni, amire már van egyfajta nemzetközi szervezet, tehát ő nem szeretne ebben részt venni. Az Egyesült Királyság szintén jelezte, hogy ő úgy érzi, még nem áll készen erre a béketanácshoz való csatlakozásra, de elsősorban a hírek szerint inkább Fehér Oroszország és Oroszország meghívása miatt hezitál, hogy azonnal belépjen a béketanácsba. Több európai ország még nem válaszolt Trump meghívójára, azért ez egy néhány nap ezelőtt történt ez a meghívás, úgyhogy egy elég rövid határidő volt arra, hogy bármit is mondjanak a meghívottak, és hogy ha részt akarnak venni ugye a mostani aláírási ceremónián, de Trump, ahogy elmondta az aláírási beszédében is, a következő napokban újabb országok csatlakozhatnak ez az új kezdeményezéshez.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetét valóban gyengítheti a béketanács?
A béketanács alapító okiratának a preambuluma kimondja, hogy a tanács célja, hogy szakítson minden olyan eddigi mechanizmussal és intézménnyel, aminek a megközelítése nem működött a konfliktusok rendezése kapcsán. Azt gondolom, hogy ezzel egyértelműen utal arra, amit Donald Trump már az elnöksége alatt számtalanszor említett, hogy az ENSZ nagyon sok esetben nem tudta megfelelően és hatékonyan kezelni a világ különböző konfliktusait. Trump maga ugye többször kritizálta már az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy valójában nem tudnak ezekbe a konfliktusokba úgy beavatkozni, hogy azt megoldják, hanem ez inkább nagyobb országok, tehát az Egyesült Államoknak a hathatós közbenjárására és a közvetlen beavatkozására van szükség. Tehát emiatt Trump egy hatékonyabb szervezetet szeretne létrehozni, és egyértelműen ez üzenet az ENSZ számára is. Erről kérdezték is az amerikai elnököt, hogy mi lesz a béketanács és az ENSZ viszonya, az a célja, hogy helyettesítse hosszú távon majd az ENSZ, de elmondta, hogy inkább együttműködni akar az ENSZ-szel, amiben szerinte nagyon nagy potenciál van, de nem használja ki ezt a potenciáját az ENSZ, ezért ezt a béketanácsot hívta életre, ami hatékonyabban fog működni a várakozások szerint.
Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértőjét hallották. A cseh hatóságok őrizetbe vettek egy kínai állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy a kínai hírszerzésnek dolgozott. Az illető évek óta elismert újságíróként mozgott a legmagasabb politikai körökben, ráadásul egy olyan új törvény alapján emeltek vádat ellene, amelyet a jelenlegi kormány éppen el akart törölni. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A művelet részletei csak január 21-én csütörtökön láttak napvilágot, de az akció már múlt szombaton, január 17-én kora reggel lezajlott. A cserendőrség a titkosszolgálattal és a terrorellenes egységekkel szoros együttműködésben csapott le a gyanúsítottra. A vád idegen hatalom javára végzett jogosulatlan tevékenység. Bár a hivatalos szervek szűkszavúak, a cseh sajtó kiderítette, az őrizetbe vett férfi nem más, mint Yang Yimin újságíró. Yang hosszú ideig a kínai állami média, a Guangming Daily tudósítója volt Prágában. Munkája során széleskörű kapcsolatrendszert épített ki, cseh és szlovák politikusokkal készített interjúkat, miközben a gyanú szerint valójában információkat gyűjtött Peking számára. Kapcsolati listáján olyan nevek szerepelnek, mint Jan Zahradil, cseh európai parlamenti képviselő, vagy szlovák részről Lubos Blaha, aki szintén európai parlamenti képviselő, és Richard Rasch, a szlovák parlament elnöke. Az ügy különösen érzékeny, mivel ez az első eset, hogy a cseh hatóságok az újonnan bevezetett paragrafus alapján emelnek vádat. Az idegen hatalom érdekében végzett jogosulatlan tevékenység bűncselekménye tavaly február óta szerepel a cseh büntető törvénykönyvben. A jogszabály célja az állam biztonságát sértő külföldi együttműködések szankcionálása, ugyanakkor már elfogadásakor is több kritika érte a homályos megfogalmazás miatt. Az ügy azonban politikai vihart is kavart, Andrej Babis miniszterelnök rendkívül súlyosnak nevezte az esetet és azonnali magyarázatot követelt. A kormányfő számára nem világos, hogyan lehetséges, hogy a külügyminisztérium még tavaly novemberben is meghosszabbította a gyanúsított újságírói akkreditációját. Miközben a miniszterelnök a kemény fellépés mellett érvel, saját igazságügyi minisztere, Jeronim Tejc korábban még arról beszélt, hogy a kormány el akarja törölni azt a jogszabályt, amely alapján most a kínai férfit elfogták. A kritikusok szerint a törvény túl homályos, Babis viszont a csütörtöki sajtótájékoztatóján már úgy fogalmazott, a jogszabály eltörlése jelenleg nincs napirenden. A kínai állampolgár előzetes letartóztatásban van, az ügyet a prágai főügyészség felügyeli. Ha bűnösnek találják, a paragrafus értelmében 2-8 év szabadságvesztésre számíthat, illetve 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetésre, amennyiben a cselekménnyel jelentős mértékű haszonra tett szert. Bár a cseh diplomácia vezetése jelezte, hogy törekszenek a Kínával való kapcsolatok normalizálására, ez a kémbotrány nem könnyíti meg a két ország közötti párbeszédet. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A műsorvezető Kántor Viola köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!